Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva énekeljük a 165. dicséretünk első három versét, a 165. dicséretünket, a 165. dicséretünk első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok Istennek igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Jakab leveléből, a Jakab levele 5. részéből, a 14., 15. és 16. versekből. Betegé valaki közöttetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a betegeket, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is, el megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Amen. Válaszoljunk a mi Urunk megszólító szavára imádsággal. Urunk Jézus Krisztus, Te tudod, hogy honnan jöttünk ma ide, milyen élethelyzetből. Te tudod, Urunk, hogy mi mindent hoztunk ma eléd a szívünkben. Hányféle gondolat, kétség, kérdés, félelem szorongat bennünket. Ismered a hálánkat, az örömünket, a fájdalmunkat, a reményeinket. Urunk, ezeket most mind eléd hozzuk. Az elmúlt hét terheit, vagy talán egy hosszabb időszak sokféle gondját, próbáját, kérdését. Urunk, most mind-mind szeretnénk eléd tenni, itt hagyni nálad, és a Te békességeddel, és a Te szabadító szereteteddel, kegyelmeddel tovább menni. Segíts most, Urunk, minket, kérünk mindent letenni, mindent a kezedbe tenni, semmiért nem aggódni, de hálát el szívvel neked mindent megköszönni. Kérünk, hallgass meg most minket. Könyörülj rajtunk kegyelmedből. Szólj hozzánk. És add, hogy a Te szavad a szívünkig érjen, megtaláljon, és békességet adjon. Kérünk, Urunk Jézus, könyörülj rajtunk. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük a 154. dicséretet az énekes füzetből, a 154. dicséretet, mely így kezdődik: rejts most el a szárnyad alá. Kedves testvéreim, Istennek igéjét a Lukács evangéliumából olvasom, az 5. fejezet 17-től 26-ig terjedő szakaszából a következőképpen. És lőn egy napon, hogy ő tanít vala, és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma vala ővele, hogy gyógyítson. És imé valami férfiak áldjon egy embert hozzának, aki guttaütött volt, és igyekezének azt bevinni és elébe tenni. és nem találván módot, hogy a sokasság miatt miképp vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cserép hézaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre. És látván azoknak hitét mondta, ember, megbocsátattak néked a te bűneid. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván, kicsoda ez, aki így káromlást szól, ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten. Jézus pedig észrevevén az ő tanakodásukat, felelvén mondanékik, mit tanakodtok a ti szívetekben? Mely könnyebb? Azt mondani, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj, hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket, mondd a gúttaütöttnek, néked mondom, kelj fel, és fölvevén nyoszoljádat eredj haza. És az rögtön felkelvén, azok szeme láttára fölvevi, amint feküdt, és elméne haza dicsőítvén az Istent. És az álmélkodás fogá el minnyájukat, és dicsőítik az Istent, és betelének félelemmel mondván, bizony, csoda dolgokat láttunk ma. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntöm az Árpádföldi gyülekezetet, és hozom a Rákosligeti gyülekezet szeretetteljes köszöntését is. Én Füle Beáta vagyok, a Rákosligeti gyülekezet lelkipásztora, és a következő igéi köszöntést hozom. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 8. verse. Kedves testvéreim, nagyon kedves nekem az az ének, amit itt a igehirdetés előtt énekeltünk, a Rejts most el a szárnyad alá. És azért kedves ez az ének, mert akkor tanultam abban az időben, amikor még nem tudtam, hogy mi minden vár rám. Még nem tudtam, hogy mennyi nehézséget, mennyi megpróbáltatást fog adni nekem, nekünk, a családunknak az élőisten. Megtanultam ezt az éneket, kántorképzőn voltam itt Budapesten, egyébként Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből származom, és hazamentem, és jöttek a próbatételek, az édesapám kórházba került, szeptemberben, november végére elveszítettük, és nagyon-nagyon sokszor adott erőt és vigasztalást ez az ének. Sokszor jutott eszembe, hogy megsebzett az Úr, de mégis elrejtett az ő szárnyai alá. Mégis megtapasztaltam az ő szeretetét, erejét, jelenlétét. Itt vagyunk, ebben a gyönyörű szép kis templomban, ezen a vasárnapon is. Egy héttel ezelőtt nálunk jótékonysági bál volt, és Mészáros János Elek énekelt, és aztán egy hosszú sort kezdett el mondani, hogy úgy tűnhet az embernek, hogy mennyi minden véletlen van az életében, de igazából semmi nem véletlen. Az sem véletlen, hogy ma mi vagyunk itt együtt. És Jézus nevében teszem fel most ezt a kérdést, ma miért jöttél Isten elé? Talán provokatívnak tűnik a kérdés, de nem ez a célom. Mi a célod? Mit szeretnél? Mi az, amit ma ide hoztál Jézus elé? Mi az, ami ma nehéz az életedben? Mi az, amitől jó lenne nem megszabadulni, talán csak választ kapni rá? Biztos vagyok benne, hogy a magunk részéről sok olyan istentiszteleten voltunk, ahol, vagy sok olyan alkalmon, ahol talán, mint nekem is gyerekkoromban, fiatalkoromban, sokszor elszállt a fejem fölött az igehirdetés. És mentünk haza a nővérem elő, akkor már teológus volt, és beszélgettünk, és mondta, hogy hát hallottad ezt a szenzációsan jó gondolatot, mondja a nővérem. Tényleg? Elkezdtem gondolni, ez is benne volt az igehirdetésben? De most azt kérdezem, hogy te mit akarsz? Mit szeretnél az Úr Jézustól? A felolvasott történetben sokan Jézust hallgatni jöttek. Bölcselkedő zsidók, írástudók, akiknek egyetlen elvárása volt Jézussal kapcsolatban, hogy fedje fel magát. Hogy mutassa meg, hogy kicsoda is ő valójában. Hogyha ő a messiás, akkor győzze meg őket, hogy hasson rájuk a szó, hogy ők is fel tudják ismerni az Isten erejét. Illetve itt vannak a Jézus gyógyító erejét kereső emberek is, akik rendszeresen ott voltak Jézus mellett, de nem merték megszólítani Jézust, hogy Jézus, nekem is szükségem lenne a te gyógyító kegyelmedre. Inkább vártak, hogy majd jön valaki tőlük bátrabb, és majd megteszi, amire igazából nekik is szükségük lenne. Ebben a történetben beleszól 4 ember. A tisztes távolságból Jézust vizsgálók Isten tiszteletét megbotránkoztatják ezek a barátok. Jézus, aki ezt a Lukács, aki ezt a történetet leírja, orvos volt. Orvosi precizitással írja le Jézus csodatételeit és gyógyításait. Lukács úgy ír, mintha nagyítón keresztül vizsgálná meg az eseményeket, annak minden részletét, és elemeire bontja az egész történetet. Nagyon szeretném, hogyha az itt szereplő arcok közül ezen a mai alkalmon megtalálnánk a magunk arcát. Mert különben sem a történetben, sem az Isten erejében, sem a gyógyulás örömében nem lehet részünk, ha nem ismerem fel magam, hogy hogy vagyok Jézus körül, Jézus mellett, Jézus közelében. Közelítsünk hát, közelítsük a nagyítót erre a fél mondatra, az Úr ereje gyógyításra indította őt, tudnélik Jézust. Nem tudom, hogy ezt a történetet ismerve felfigyeltünk-e erre a fél mondatra. Talán a váza megvolt, ismerjük a történetet, 4 barát, Jézus elé visz egy hordágyat, egy beteget, egy béna embert, és ez a félmondat lekötötte már a figyelmünket valaha, hogy az Úr ereje gyógyításra indította Jézust. Nem azért jött, hogy nézzék, hogy vizsgálják, hanem hogy az Úr ereje ott és akkor gyógyításban mutatkozzék meg. Eddig talán úgy gondolhattuk, hogy Jézus állandóan gyógyított. És teljesen mindegy, hogy szemlélődve vagy vizsgálódva vesszük körül, Jézus akkor is gyógyít. És ő ott azért volt, hogy gyógyítson. Nem azért, hogy figyeljék, hogy kutassák az ő alakját. Jézus nem csak szemléltetni jött Isten országát, hanem Isten gyógyító erejével elveszi a betegek betegségét. Jézus azért jött, hogy gyógyítson. Te miért jöttél? Neked mire lenne ma, most szükséged? Milyen kérdéseid vannak? Milyen gondjaid? Milyen gondolataid? Milyen örömeid? Érdekes, hogy ennek a történetnek a főszereplői átélnek egy hatalmas Jézusi csodát, de a többiek csak álmélkodnak, vizsgálódnak, figyelnek, mint akinek semmi bajuk. A Jézus előtt is leplezetlenek akarunk maradni, és leplezni akarjuk a magunk bajait, akkor ki előtt vagyunk hajlandók azt feltárni? Ha Jézus előtt is takargatjuk, ami emészti az életünket, akkor kivel vagyunk hajlandók azt megosztani? Jönnek 4-en. Sokat elmond róluk, hogy az ötödiket hozzák. Szeretni kell ezt a négy egészséges férfit, aki egy ötödiket hoz, akik egyértelmű céllal lépnek a béna barátjukat hozva Jézushoz, vagy szeretnének oda menni, ugye majd aztán a tetőn keresztül juttatják elé a beteget, és az is biztos, hogy nem megbízásból viszik négyen az ötödiket, hiszen hogyha így lett volna, akkor valószínűleg leteszik a ház közelében, vagy az épület közelében a betegágyat, és azt mondják, hogy akkor elmentünk, majd jövünk. És ott hagyták volna. De nem hagyják ott. Nem hagyják ott. Sőt, elmondható róluk, hogy ezek négyen hitték, hogy beteg barátjukat akkor és ott csak Jézus képes meggyógyítani. Amikor az ember hisz, akkor és ott Jézus ereje hat. Amikor az ember hitből cselekszik, akkor Jézus ereje gyógyít. Így reagál az Isten az ember hitére. Ha csak akkor hittek volna, akkor hittek volna, hogy ha rögtön történik valami nagy dolog, és nem küzdenek, akkor nem gyógyult volna meg a barátjuk. Jézus azt mondja, bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek az atya. Ábrahám, mint Isten barátja, nagyon nehéz helyzetbe keveredett. Ugye az unoka öccse életveszélyben volt, és aztán Lótért Ábrahám elkezd könyörögni az Úrhoz. Mert Isten elmondja neki, hogy el fogja pusztítani Sodomát és Gomorát, és Ábrahám ott áll az Isten előtt, és megszólal, Uram, ha 50 igaz van Sodomában, akkor is el fogod pusztítani a várost, és Isten azt mondja, hogy nem pusztítom el, ha van 50 igaz. És aztán Ábrahám elkezd alkudozni az Istennel, és ha van 45, vagy 40, vagy 30, vagy 20, vagy 10, vagy 5. És Isten azt mondja, hogy nem pusztítom el a várost. Így zajlott az alkú. Akinek van hite, annak van bátorsága kérni az Istent. Vagy ott volt Gedeon. A népe legkisebb törzsének, legkisebb családjának a legkisebb fia volt. Őt választja ki az Isten, hogy a népét megszabadítsa a midianitáktól. Ez az ember alig hiszi el, hogy hatalmat és győzelmet ad neki az Isten. És annyi jelet kap Istentől, amennyit kér, ugye? Kiteszi a gyapjút. Egyszer a gyapjú fürd lesz nedves, egyszer a fű. A hívő embernek hitből fakad a bátorsága. Ezért kérdeztem tőletek az elején, hogy miért jöttél? Vagy itt van az általunk nagyon szeretett Dávid király, aki gyerekkorában a bátyai után megy Saul király hadseregéhez, és azt hallja, hogy a körülmetéletlen filiszteus harcos szidja az ő istenét és szidja a királyt, Isten népének seregét. Elképedve látja, hogy az egész sereg élén a királlyal fél. És azt mondja a felnőtteknek, a szinte még gyerek Dávid, hogy majd ő elmegy és legyőzi Góliátot. És ugye Saul megpróbálja ráadni a páncélját, amiben járni se tud a szegény gyerek, és mondja, hogy nem, erre nincs szükség. És veszi a parittyáját és az öt kis kövecskét, és azzal indul el, és elindul a szívében azzal az erős hittel, hogy Isten meg fogja őt segíteni. A hitben van bátorság. De mivel kell számolnunk, hogy ez számunkra is testközeli legyen. Vagy a történet összefüggései szerint fogalmazva, mit kellene megbontanunk, lebontanunk az életünkben? Mit kellene hátra hagynunk? Sebeket, megoldatlan, feldolgozatlan élményeket, titkolt, elrejtett bűnöket, megmerevedett kapcsolatokat? Ezért kérdeztem, miért jöttél? Mit hoztál ma Jézushoz? Miben válsz gyógyulást, segítséget? Ezek négyen, ezek a férfiak hoztak egy döntést, és Jézus és az öt hallgató fölött megnyílik a plafon. Illetve a vasárnap délelőtti istentiszteleten ülők fölött megnyílik a plafon, talán ma délelőtt fölöttünk is megnyílik minden. Ők gyakorlatilag kierőszakolják Jézustól a gyógyulást. És ez nem egy szelíd kérés, hogy ha akarod. Ez nem az a fajta visszafogott szemérmesség, ami mögé szeretjük elrejteni a magunk gyámoltalanságát és gyávaságát. Ez egy határozott és egyértelmű kijelentés. Tessék, itt van a betegünk, meggyógyíthatod. A cseréptetőt kellett bontani, hogy Jézus elé tehessék a beteget. A cseréptetőt kellett megbontani, ami komoly munka volt. Ott repet, törik a fa, törnek a cserepek. A fejek fölött munka folyik, miközben odabent az emberek csodálkoznak. A hívő ember cselekszik. Akinek nincs hite, az nem tudja erre a kérdésre a választ, hogy miért jöttél. Cseréptetőt bontanak szét, mindent megzavarnak, ami ott bent zajlik. Tessék ezt elképzelni. Akár olyan ez, mintha most itt a mi fejünk fölött kezdene el valaki cserepet bontani, kezdene el valaki tetőt, plafont bontani. Nem azért, mert megrendelték a testvérek, hanem azért, mert valakinek sürgető a gyógyítás. Sürgető a segítség. Ilyenkor nincs más, mint bontani, megbontani, szétszedni minden akadályt a gyógyulásért. Itt csak a hit képes cselekedni. Nem véletlenül árulja el ez az aprólékos leírás, hogy nem tudnak bejutni a tömegtől, és emiatt meg kell bontani a tetőt, hogy célt érjenek. Talán elismeréssel, mások talán megvetéssel, vegyes cinizmussal figyelik, ahogy az a négy férfi Jézus elé enged egy beteg ágyat. Vajon mi lesz most? Hogy reagál majd Jézus erre a botrányos viselkedésre? Magukban már le is játszották ezt a történetet, hogy Jézus majd gyógyít, de ehelyett Jézus egészen mást mond. Azt mondja, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Ám az ott levők nem ezt várták. Nem erre számítottak. Azt várták, hogy Jézus majd gyógyít, de arra nem, hogy a bűnök bocsánatával kezdi ezt a beszélgetést. Annyiszor imádkoztunk már beteg emberek gyógyulásáért mi a magunk gyülekezetében, és hiszem, hogy itt a testvérek is, és talán egyénileg is kiki sokat imádkozott már egy-egy gyógyulásért. Meggyógyultak? Meggyógyultak a betegeink? Célt ért az imádságunk? Sok esetben kiderül, hogy mi valóban sokszor csak a test gyógyulásáért imádkozunk. A test egészségéért, ám Jézus nem ezzel kezdi. Pszichológusok is elmondják, orvosok közül is vannak sokan, akik vallják, hogy a test betegsége az mindig a lélekkel kezdődik. Először mindig a lélek beteg. A lélek az, amelyik megbillen. Megbillen a belső egyensúly, megbillen a rend, megbillen a békesség odabent. És hogyha ezt nagyon le akarom magamban szorítani, hogyha ezt nagyon el akarom nyomni, akkor egyszer csak megbetegszik a test. Fáj a fejem, magas a vérnyomásom, fáj a gyomrom. Ugye ezek tipikus pszichoszomatikus tünetek az esetek nagy részében. Persze mindig elmondják a szakemberek, hogy először ki kell vizsgálni, és hogyha nincsen semmi, akkor lelki okokra kell visszavezetni. De ez mindig igaz, hogy minden mögött ott van a lélek meggyengülése, a lélek megerőtlenedése. Csak a test gyógyulásáért imádkozunk. Csak az a fontos. Ám Jézus azt mondja, hogy nem ezzel kezdje, hanem azt mondja, hogy a lélek beteg. Megbocsátattak néked a te bűneid. Nem kér itt senki bocsánatot, nem halljuk, hogy azt mondaná a beteg, hogy Jézus, bocsáss meg nekem, bocsáss meg a bűneimet, bocsáss meg a gondolataimat, bocsáss meg az elrontott életemet. Nem ezt, nem hallunk itt semmi ilyesmit. Itt nem kér senki bocsánatot. Nem volt itt bűnvallás, csak amit Jézus mond, megbocsátattak néked a te bűneid. A béna még béna. Még mindig mozdulatlan. Még úgy tűnik, nem történt semmi. Ugyanúgy lehetetlen. Úgy van, ahogy leeresztették. De azt hallja, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. Ő pedig látva hitüket, a barátok hitét, így szólt, ember, megbocsátattak a te bűneid, írja Lukács. Ki látja az ember hitét? Te látod a magad hitét, ha a tükörbe nézel? A melletted ülő, a gyülekezetben élő emberek hitét te látod? Illetve a te hitedet látják? Mitől lehet felfigyelni a te hitedre? Ennek a négy embernek a hite elegendő volt ahhoz, hogy Jézus megmozduljon, hogy elkezdjen valamit tenni azért az ötödikért. Megint felteszem a kérdést, miért jöttél? A templomba járás jelenti a hitedet? Vagy olyan hited van, amire Jézus reagál, amire Jézus válaszol. Itt van a jézusi gyógyításnak a legszebb része, a lélekkel kezdi. A lélekkel, amiben különösen egy beteg, ágyhoz kötött ember életében nagy mértékben van felhalmozódva a feszültség. Ő nem tudja kidühöngeni magát. Nem tudja kiadni magából. Ő magában hordozza mozdulatlanul a bűnét. Jézus ezen az emberen mutatja meg, hogy a betegség nem az, amikor nem tudsz mozogni, hanem az, ami beléd van zárva. A lelkedbe van zárva, ami nem látszik, aminek nincsenek látványos tünetei. Ez az ember olyan, mint egy darab fa, és átéli, hogy felszabadult, átéli, hogy megkönnyebbült. Fekve hordozza a saját bűnének a súlyát, ágyhoz kötve, mozdulatlanul, és Jézus ezt oldja le róla. Jézus felszabadítja ennek az embernek a lelkét, az idegrendszerét, a gúzsba kötő teher alól. Ezért ennek a történetnek a közönsége felháborodik, hiszen a bűnbocsánat az Isten kiváltsága. Hogy mondhatja bárki magáról napjainkban, nekem Isten megbocsátotta a bűneimet. Ugyan már, dehogy bocsátotta meg, csak beszéd az egész, van, aki ezt mondja, és legyint a közösség. Sokszor ez a reakció. Mi hány ember életére legyintettük már, hogy ez úgyse fog megváltozni. Kutyából nem lesz szalonna, szokták vidéken gyakran mondogatni. Hány emberről mondtunk már le, és mondtuk azt, hogy hiába imádkozok érte, hiába próbálom hívni a gyülekezetbe, hiába próbálok meg mindent megtenni érte, nem történik semmi. Már 5 éve, 10 éve, ki tudja hány éve, annyiszor próbáltam, annyiszor könyörögtem érte, és nem történik semmi. Talán nem mondod ki, de talán így gondolod magadban időnként. És talán te is legyintesz. Mert azt mondod, hogy ugyanolyan mozdulatlan, és nem változik semmi. Hiszed, hogy Istennek nincs lehetetlen. Hiszed, hogy ő mégis mozdítja azt a lelket, akkor is, hogyha még mindig ugyanolyan és egy állapotban lévőnek látszik az a beteg, mint amilyennek megismertet 5 éve vagy 10 éve. Miért jöttél? Mire van szükséged ma délelőtt? Ezen a vasárnapon mire van szükséged Jézustól? Mit szeretnél ma te kérni tőle? Lukács azt írja, hogy Jézus a gondolatokra reagál, a gondolataidra. A tudomány szerint, és ezt magunk is igazoljuk, hogy az emberben zajlik egy monológ. Beszélgetek magammal, miközben teszem a dolgaimat, élem az életem, és azt mondják a tudósok, hogy több száz gondolat is átszalad egy-egy perc alatt is. Egy-egy kép, vagy egy illat, vagy bármi, ez sokféle gondolatot hoz elő. Hadd áruljam el, hogy ez nem monológ, hanem dialógus. Mert Isten hallja, és Isten látja a gondolataidat, akkor is, ha nem mondod ki, akkor is, hogyha csak ott zajlik a fejedben, akkor is, ha 100-szor és 1000-szer felteszed ugyanazt a kérdést. Ezt Isten mind látja, mind tudja, hogy mi zajlik benned. Hallja, Isten érti a gondolataidat is. Emberek előtt elrejtheted. Nem kell leleplezned magad, de az Isten hallja és érti. Sőt, fájdalmasabbat mondok, Isten jegyzi a gondolataidat. Dávid leleplezi ezt az isteni tulajdonságot, amikor azt mondja a 139. Zsoltárban, még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Jézus reagál a gondolatokra, a te gondolataidra. Nos, hogyan válaszoltál magadban Jézusnak, miért jöttél kérdésére? Melyik a könnyebb? Mondja Jézus. Azt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj. Mondja Jézus válaszként. Melyik könnyebb? Melyik könnyebb? Isten országában élni szabadon, de lehet, hogy ugyanolyan mozgáskorlátozottan, súlyos keretek és kötelek között, vagy fölkelve és járva. Isten országában ez a kettő egyenértékű. Ugyanis nekünk kellene bűnhődni mindazért, amivel megbotránkoztatjuk Istent. Ezzel szemben azt olvassuk a Bibliában, ő megsebesítetett a mi bűneinkért, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő kezeit ütötték át a szegek, melyik könnyebb. Legyen szó akár a test gyógyulásáról, akár a lélek bűnéről, mindkettőre nézve ugyanaz az erő cselekszik. Legyen szó akár rólad, akár másokról. Mely könnyebb? Amikor Jézus mindent elvégzett, így folytatja. Azért, hogy megtudjátok, van hatalma az ember fiának a bűnöket megbocsátani a földön, így szól a bénához, neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Meggyőződésem, hogy ez a Jézussal való találkozási, mozdulatlan, szenvedő ember minden mozdulatában, minden szavában érződött, hogy ő meggyógyult. Mikor járhatott utoljára? Mikor léphetett utoljára? Nem tudjuk. Most pedig fölveszi az ágyát és hazamegy. A többiek nem. A többiek csak azon csodálkoznak, hogy megfoghatatlan dolgokat láttak. Tény, hogy Isten erejét nem lehet megfogni. Isten erejét nem lehet kalodába zárni. Isten erejét át kell élni. Ugyanis Jézus gyógyít. És azt mondja, azt olvastuk a Jakab levelében, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Adja meg az élő Isten, hogy tudjunk hittel, mindig hittel jönni, és hozni, emelni másoknak az ágyát, a terhét ide Jézus elé. Jézus közelébe, Jézus jelenlétébe. Mert annyian vannak, akiknek szükségük van, akik szükségben vannak, akiknek éppen a te hitedre és a te hűségedre van szükségük, akiknek éppen a te segítségedre van szükségük, hogy emeld az ágyát, hogy vigyed, hogy hordozzad. Adjon Isten erős hitet és bölcsességet ahhoz, hogy ezt nap mint nap meg tudjátok tenni, testvéreim. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Énekeljünk a 214. dicséretet az énekes füzetből, 214-est, felnézek a vizek fölé. Gyertek testvéreim, emeljük fel a mi szívünket, a mi Urunkhoz, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, te látod a gondolatainkat. Tudod, hogy kit, kiket, vagy mit hoztunk ma eléd. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagyod válasz nélkül. Köszönjük, hogy te magad vagy a válasz. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk. Üresen, terhekkel, gondokkal, félelemmel, bajjal, bűnnel. Köszönjük, Urunk, hogy te nem küldöd el magadtól azokat, akik szívükben hittel jönnek. Köszönjük, hogy itt vagy. És köszönjük, hogy átölelsz és megáldasz. És köszönjük, hogy mindent itt hagyhatunk. Köszönjük, hogy lehet szabadon tovább menni. Kérünk téged, segíts a reánk következő hét napjaiban veled mindig, minden nap szabadon tovább menni. Kérünk, Urunk, add, hogy ne feledjük, honnan jövünk. Kérünk téged, erősítsd a mi hitünket. Minden időben adj nekünk békességet. Kérünk, Urunk, te őrizd nemzetünket. Te őrizd minket, Urunk, és adj megújulást. Küld a te szent lelked áldását. Adj megtérő szíveket, megújulást egyházunkban. Kérünk, Urunk, betegekért, gyászolókért, erőtlenekért. Kérünk, Urunk, te adj békességet, gyógyulást testnek és léleknek, szabadulást. Kérünk, maradj velünk ígéretet szerint, Urunk, a világ végezetéig. Amen. Imádkozzuk együtt a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérem a gyülekezetet, foglalja el helyét és hallgassa meg a hirdetéseket.
Köszönjük szépen a lelkészasszony szolgálata, ami szokásos, ilyenkor szokásos szószék cserének nevezett dolog történt ma, hogy ő lelkészasszony Lágosligeten szolgál, és illetve által lelkészasszony szolgálja közöttünk. Köszönjük szépen, és Isten áldását küldjük mi is a Lágosligeti gyülekezetnek.
Köszönjük szépen.
Hirdetni való, hát hétközi szokásos alkalmaink vannak, kerti Biblia ura, pénteki idősebbeknek szóló Biblia ura. Ezen kívül pedig jövő vasárnapra, aki még nem jelentkezett esetleg, többször már hirdettük, hogy házaskörös egy ünnepi alkalom lesz. Tétben 5 órakor, tehát jövő vasárnap tétben 5 órakor. Elsősorban házas párokat várjuk a házasság hete kapcsán, egy kis ünnepélyes vacsorával egybekötött együttlét lesz. Azért kérjük elsősorban a név szerinti jelentkezést, hogy úgy tudjunk készülni a vacsorával. Nem tudom, hogy a felfedező sorozat hirdettük, hogy 21-én pénteken egy ilyen 9 részes felfedező sorozat indul. Jelentkezőket várjuk. Még lehetne jelentkezni? Elsősorban olyanok, akik még nagyon kezdők a hitbe, vagy még nem Isten propagáló ismerősenek, hanem ki kuszolítani. És lehet, azt a úrnál, Ákosnál lehet jelentkezni erre az alkalomra. Köszönöm szépen!
Kedves testvéreim, énekeljük a 200. dicséretünket mind a 6 versével. 200. dicséretünket, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.